Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakcióvezetője, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm.
Az elnökség nem olyan nagyon rég jóváhagyta a párt előválasztási koncepcióját, ami a hírek szerint egy értéknyilatkozat elfogadásával indul. Látják már, hogy ennek nagyjából mit kell tartalmaznia?
Maga az értéknyilatkozat azok az alapértékeket tartalmazza, amit fontosnak tartunk a 2018-as időszak után. Nyilván ennek megvannak a jogállamisággal kapcsolatos paraméterei, azok a célok, ami az alkotmányos rendszer helyreállításáról szólnak, de természetesen rögzítésre kerülnek olyan alapelvek is, amelyek arról szólnak, hogy milyen Magyarországot szeretne egy ilyen együttműködő ellenzéki erő, akár kormányon is. Tehát ugye a magyar emberek biztos megélhetésével kapcsolatos különböző fontos pontok, a bérezés, az adórendszer, egy igazságos adórendszer, az egészségügy rendbetétele, és mind-mind olyan, ami a magyar emberek problémáira ad megoldást. Ez az az értéknyilatkozat, amivel indul egy együttműködés.
De ez nem egy választási program?
Nem, ez alapértékeket tartalmaz. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy ugye egy előválasztási mechanizmus az a személyekről szól, hogy kikből lesznek majd a jelöltek. Ez is egy fontos, nyilván egy helyi közösségnek fontos az, hogy ki képviseli majd a jövőben a parlamentben. De az is fontos, hogy az együttműködő erők milyen Magyarországot szeretnének, miben szeretnének változást elérni, hiszen a választópolgár az nem csak a személyre, hanem egy programra, egy elképzelésre és alapelvekre is szavaz majd, hiszen az ő életét befolyásolja majd egy választási eredmény.
Kik vehetnek részt az MSZP tervei szerint a párt oldalról ezen az előválasztáson? A legutolsó hírek azok voltak, hogy a DK a liberálisokat kigolyózta.
Nem értünk egyet azzal, hogy itt már az együttműködés elején egymás kizárásával érdemes foglalkozni. Mi minden pártnak megküldtük ezt a javaslatcsomagot, a liberálisoknak is megküldtük. Ez egy olyan előválasztási elképzelés, amely arról szól, hogy mind a 106 választókerületben legyen lehetősége a pártoknak jelöltet állítani. Ezekben a választókerületekben történjen meg egy verseny. Meg nyilván tettünk javaslatot arra, hogy kell egy bizonyos ajánlási szám, ugye ez ugyanannyi, mint az országgyűlési képviselőválasztáson, tehát 500 ajánlás gyűjtsen össze egy jelölt, és mérettessék meg magukat a jelöltek. Egy kéthetes, egy vagy kéthetes időszakban egy fix helyen személyesen lehessen szavazni. Ez ugye nagyjából kizárja azt a veszélyt, hogyha mondjuk internetes szavazás van, akkor ugye az manipulálható. Ugye mennyi rossz hírt hallunk itt a különböző internetes manipulációkról, hacker támadásokról. Ezt ki lehet zárni, mindenki személyesen elmehet egy adott helyre, egy választókerületi központba, és ott leadhatja a szavazatát ebben az egy-két hetes időszakban.
De akkor, ha jól értem, akkor nem 106 ilyen választókerületi központ lesz?
106
jelöltet kell ezeknek a választókerületi központoknak a végére
produkálni. 106-szor annyi, ahány párt vagy szervezet részt vesz ebben a megmérettetésben. Azt szeretném még, amit én fontosnak tartok elmondani, hogy ez egy kiinduló pont. Hiszen ugye az, hogy választás lehessen nyerni ma Magyarországon, a választókerületek többségét meg kell nyerni. Ez viszont azt is jelenti, hogy a helyben legelfogadottabb jelöltet kell kiválasztani. Nyilván, akik részt vesznek egy ilyen előválasztási rendszerben választóként, nekik a legalkalmasabb jelöltet kell, hogy válasszák. És itt most rábízzuk a választókra, hogy eldöntsék, hogy ki a legalkalmasabb jelölt, de nem lehet teljesen elzárni a helyben amúgy elfogadott olyan személyt, aki szeretne, aki ambicionálja, hogy elinduljon, aki ezzel az értéknyilatkozattal tud azonosulni, de például nem valamelyik pártnak a tagja. Itt ugye neki két lehetőségem, vagy egy pártot annak a színeibe elindul az előválasztáson, vagy megteremtjük annak a feltételrendszerét, hogy akár civilek is elindulhassanak egy-egy ilyen választáson, viszont ott a pártoknak kell arra kötelezettséget vállalni, ha ő kapja a legtöbb szavazatot, akkor őt indítják el a választásokon. Tehát ez nem egy rugalmatlan történet, ez egy alapjavaslat, megkapták a pártok, már visszajelzések vannak, hogy tanulmányozzák, valaki már jelezte, hogy rendben van, de még a részleteket majd le kell tárgyalni.
Tehát ha jól értem, akkor az előválasztások végén, az előválasztásban résztvevő politikai erők részéről lesz 106 ember, akit a politikai erők, akik ebben a folyamatban részt vettek, a maguk részéről a legjobb embernek tartanak. De ebbe még bejöhetnek olyanok is, akik ezen kívülről indultak, magyarán oda akarok kijutni, hogy a végső jelölt, aki majd neki megy a választásnak, az hogyan lelő?
A legfontosabb az, hogy egy helyben támogatott és elfogadott jelölt legyen. Tehát és magán már akkor a hivatalos, rendes választáson. És mi azt szeretnénk elérni, hogy mind a 106 választókerületben a demokratikus ellenzék oldaláról egy jelölt legyen. És ez az egy jelölt pedig vállalja azt, hogy egy közös listán részt vesz, hiszen ugye maga a választási rendszer sajnos úgy került kialakításra a Fidesz részéről, hogy egy választási maximum, tehát egy eredménybe, a legjobb eredmény eléréséhez az kell, hogy a közös jelöltek, azok egy közös listán is szerepelnek, így lehet maximalizálni a szavazatokat. Legalkalmasabb jelöltek legyenek a választókerületekben, akik már eleve, ugye itt nem a pártok döntenek, hanem pont azok a választópolgárok, akik részt kívánnak venni egy ilyen választáson. Ugye van egy ilyen rendszer Franciaországban, ugye most láthattuk, hogy a francia jobboldali párton belül volt egy előválasztás, ahol emlékeim szerint talán 5 millióan vettek részt a második fordulóban, tehát több mint a választópolgárok 10%-a akart beleszólni abba, hogy ki legyen a francia jobboldal miniszterelnök jelöltje, és januárban pedig az ottani szocialista, szociáldemokrata párton belül lesz egy ilyen előválasztás. Tehát már a jelölt állítás folyamatába beleszólhatnak a választópolgárok, a szimpatizánsok, akik változást szeretnének Magyarországon. Ez egy kísérlet, hogy itt hazánkban ez működőképes tud lenni. Látni kell, hogy ez a választási rendszer, ez úgy épült fel, hogy nincs második forduló, itt nincs lehetőség egymás javára visszalépni, első fordulóban kell megnyerni a választást.
Milyen választói részvételtől gondolják azt, vagy feltételezik azt, hogy ennek már komoly politikai súlya van, mármint az előválasztásnak?
Ez attól is függ nyilván, hogy hány párt állít jelöltet, ugye minden jelöltnek kell 500 ajánlást begyűjteni. Azt mondom, a 106 körzetben nézzük, akkor ugye az alaphangon már egy 50 ezres számot jelent. Lehet, hogyha több párt vesz, akkor kell 100 ezres, minél többen. Ebben még egyre nem gondolkodtunk, hogy mi az a szint, a 10%, 15-20%, ami azt jelenti, hogy már ez egy elfogadható részvétel, mivel nincs tapasztalatunk, tehát nincs mihez hasonlítani, de minél többen vesznek részt a jelölt kiválasztásában, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a győztes jelölt azt az adott választókerületet meg tudja nyerni.
A pártok eddig helyben sokat dolgozó emberei, akik ellenzéki időkben rossz körülmények között, minden pártra igaz ez, húzzák maguk után a többieket. Azok hogy vesznek ebben részt? Nem feltétlenül ők a legnépszerűbbek helyben, viszont ők dolgoztak a legtöbbet.
Igen, azt tudom mondani, hogy az is fontos, hogy ki mennyit dolgozott egy adott választókerületben, vagy egy adott pártért, de helyben azért az a hangulat, hogy együtt kell működni. Tehát azért az egy realitás, hogy a baloldalon működő pártok külön-külön nem tudnak nyerni. Ez most 2016 év vége fele a közvénykutatási adatok alapján kijelenthető. De vannak olyan együttműködési formák, amiben el lehet érni a maximumot. És ebben egy nyitottságot érzek, most a szocialista párt nevébe tudom ezt mondani, nyilván ez más pártok vezetői vagy megerősítik, vagy cáfolják, hogy náluk ez hogy néz ki, nálunk helyben nyitottak az együttműködésre, és higgy el, hogy egy cél lebeg a mi aktivistáink, mi helyi embereink szem előtt, hogy az Orbán rendszert le kell váltani, és fel kell számolni. Ez a cél azért elég, hogy ezt elérjük, az akarat az igen erős.
Nagyon egyszerűen lefordítva azt jelenti, hogy a zalaegerszegi MSZP-s aktivista az hajlandó a DK-sra szavazni, ha úgy látja, hogy ő egy kicsit népszerűbb, mint
lehet az egy helyi civil, lehet az egy együttes, bár ugye itt
azért mondtam a DK-t, mert ugye velük a legnagyobb a vita rendszerint.
Hely, igen, hát most, hogy vita, nem vita, itt egy versengés zajlik a baloldali pártok között, aminek viszont látjuk az eredményét, mert sajnos nem szól másról, mint hogy egy adott támogatói, szavazói tömegen osztozkodunk. Hol egy kicsit az egyik erősebb, hol egy kicsit a másik erősödik. Tehát ebbe azt gondolom, hogy nem a végkifejlet az nem pozitív.
Mert ugye a tömeg nem nő.
Hát közben. Így van, mert hogy plusz választókat, szavazókat nem tudtunk ebbe bevonni. Viszont ha van egy erős helyi támogatottságú jelölt, aki mögé felsorakozik egy nagyobb számú szavazói kör, mint a másik párt jelöltje mögé, akkor én nem az MSZP-ből nem érzékelem, hogy olyan nagy ellenállás lenne. Egy cél érdekébe kell dolgoznia minden helyi aktivistának, hogy az előválasztáson kiválasztott jelölt, ő győzzön az adott választókerületben.
Mikor kezdődik az előválasztáson győztes jelölt felépítése az általános országgyűlési választásokra? És mikor következik a miniszterelnök jelölt egyáltalán megtalálása?
Ez a kardinális kérdés nyilván. Ahogy mondtam, egyik legfontosabb, hogy egy adott választókerületben egy demokratikus ellenzéki jelölt legyen, de ugyanez igaz a miniszterelnök személyre is. Tehát nem elég csak helyben jól dolgozni, hanem kell egy ék, kell egy miniszterelnök jelölt. Ezt is jó lenne, hogyha egy ilyen előválasztási rendszerbe sikerülne kiválasztani. Azt tudom mondani, hogy a felépítés és a jelölt kampánya az előválasztással elkezdődik, hiszen neki ott már helyben az az érdeke, hogy minél többen jöjjenek el és szavazzanak rá, minél többen ajánlják őt, minél többen regisztráljanak, tehát neki egy jelöltnek egy választókerületben kutya kötelessége lesz akkor végigjárni azt a választókerületet, támogatókat szerezni, kampányolni. Tehát a kampány az akkor az előválasztással elkezdődik. Miniszterelnök jelölt személye, arra most egyelőre nincs konkrét javaslat az előválasztási javaslatunkban, arról még érdemes tárgyalni.
Kikkel érdemes tárgyalni a miniszterelnök jelölt személyéről? Most hogy látják?
Én úgy látom, hogy a legjobb az lenne, hogyha egy párton kívüli miniszterelnök jelölt lenne, akár egy olyan szakértői csapattal, aki az ő programját, elképzelését egységesen tudja támogatni, hogy most egy pártból kikerül egy jelölt, az is lehet egy előválasztásnak a végeredménye, de én azt szeretném, és azt szeretnénk elérni, ehhez persze olyan ajánlatot kell tenni egy miniszterelnök jelöltnek, hogy ő érdemesnek lássa egy ilyen versenybe beszállni, hogy ő is minél több támogatót szerezzen. Nyilván ezt egyszer érdemes csinálni, tehát az előválasztást, a helyi előválasztást egy országossal együtt, ahol már a miniszterelnök személyre is lehet javaslatot tenni, de ebben még konkrét javaslat nincs, ebben még kell tárgyalni az együttműködő partnerekkel, akik, ahogy mondtam, lehetnek pártok is. Ugye most hallottam, hogy Sándor Mária is azt mondta, hogy egy ellenzéki együttműködés esetén akár ők civil jelöltekben is gondolkodnának. Erre utaltam az előbb is, hogy nem lehet egy teljesen merev rendszer elfogadni, tehát ebbe kell valamilyen rugalmasra, ugye Kéz Zoltán sikerére utaltak, de ez lehet egy miniszterelnök személyében is egy pártokhoz nem olyan szorosan kötődő személy esetében, tehát ezt az utat meg kell nyitni a civilek felé.
De a Magyar Szocialista Párt, amelynek azért több évtizedes politikai tapasztalata van már, az hogy fogja felmérni, hogy egy jelentkező civil szervezetnek mekkora a politikai súlya, magyarán érdemesen neki helyet adni?
Erre van az előválasztás, tehát egy civil jelöltnek is meg kell méretetni magát egy adott választókerületben, neki is meg kell szerezni az megfelelő ajánlási létszámot, és utána pedig meg kell nyerni azt az adott választókerületet. Tehát itt, ahogy mondtam, a legalkalmasabb jelöltet kell kiválasztani egy adott választókerületben. Nyilván ez a választók döntése lesz, hogy ott milyen számban vesznek részt egy adott előválasztáson, és ott kit támogatnak. Hogyha a civil jelölt kapja a legtöbb támogatást, akkor ott neki valós súlya van, politikai súlya, hiszen szavaztak rá. Így nyilván ő a legesélyesebb, hogy megnyeri a választókerületet.
És utána, ha ő kapja meg az előválasztáson a legtöbb szavazatot, utána már automatikus, hogy az előválasztási folyamatban résztvevő politikai erők őt tolják
így az van, általános választásokat. Ebben előzetesen meg kell egyezni, így van. Csak így érdemes nekivágni ennek a történetnek, hogyha a pártok ebben megegyeznek.
Hogyan fogják elérni, hogy egy párton kívüli miniszterelnök jelölt, akit ön most a legjobb megoldásnak nevez, ennyivel a választások előtt, az valamilyen módon megszerezze a párt támogatását is. De volt már az MSZP-ben párton kívüli miniszterelnök jelölt, nehéz ügy.
Valóban nehéz, de erre is megoldás lehet az előválasztás. Tehát itt is több személy megmérettetheti magát egy ilyen előválasztási rendszerben. Itt igazából, amit ön feszeget, egyetértek, hogy bizony a pártoknak egy ilyen megegyezés során a saját ambíciókból vissza kell venni, és tudomásul kell venni, hogyha a többség olyat választ, ami nem az ő pártjából való. De ahogy mondtam, ez tényleg most már egy fontos célt rögzít, és egy fontos, hogy az ellenzéki pártoknak valóban célja, hogy ez az Orbán kormány megbukjon, és legyen egy új kormányzati erő. Ez most itt ki fog derülni, hogy melyik pártnak mi a célja. A szocialista párt hajlandó visszafogni a saját ambícióit, és hajlandó egy ilyenben részt venni.
Látják-e már, mondta, hogy még ilyet nem próbáltak Magyarországon, látják-e már, hogy körülbelül milyen ütemezésben meddig kell eljutni 2017 végéig?
Nyilván 2017 vége fele már jó lenne, ha meglennének a jelöltek és a miniszterelnök jelölt, tehát ha van nyitottság az együttműködő partnerek között egy ilyen mechanizmus beindítására, akkor ezt már legalább tavasszal, tehát legkésőbb tavasszal el kell kezdeni, és le kell bonyolítani egészen jövő év őszéig, mert akkor már élesbe megy a történet, elindul a kampány, akkor meg kell ismertetni még jobban az adott választókerületben a jelöltet, és hát bizony a miniszterelnök jelöltnek meg nyakába kell venni az országot.
Milyen tartalommal mennek majd kikampányolni az MSZP emberei? Mert azt a pártelnök, Molnár Gyula és Hiller István választmányi elnök is számtalanszor elmondta, hogy az nem elég, hogy Orbán Viktornak mennie kell, valami olyan tartalmat kell előállítani, amire az emberek is azt mondják, hogy ez alternatíva, ez igen. Ez mi lesz?
Igen, nálunk a választmány, a stratégia alkotószerv a szocialista párton belül. Most egy nagyon komoly munka zajlik, egy kabinetrendszerben. Nagyon sokan elfogadták Hiller István felkérését, nem csak szocialista párt tagok, tehát párton kívüliek, akik szorosan együttműködnek velünk. Ez januárra nagyjából összeáll ez a stratégia. Nyilván az alternatíva építésben a frakció is részt vesz, ugye ez a biztos megélhetéssel kapcsolatos 4 pontunk, amit meghirdettünk most, és amiért rengeteg javaslatot már benyújtottunk a korábbi hónapokban, években a parlament elé. Ez egy alap, de nyilván meg lesz januárra a választmánynak ez a stratégiája, amit persze majd az együttműködő partnerekkel is egyeztetni kell. Kell egy értéknyilatkozat, de önnek teljesen igaza van, hogy csak a személyre, azért mert szimpatikus, attól még nem fognak a választók szavazni, hanem egy valós alternatívát kell felmutatni.
De mi teszi az alternatívát? Szóval mitől alternatíva egy alternatíva ahhoz képest, hogy korábban egy pártnak számtalan javaslata lehet, ami mivel kisebbségben van a parlamentben, a semmibe hullik?
Nyilván az elfogadás tekintetében igen, mert hogy nem szavazza meg a többség, de attól azok még ott vannak a parlamenti jegyzőkönyvekben.
De ember azok nem olvas parlamenti jegyzőkönyvet.
Ez így van. Ebből kell megépíteni egy teljesen közérthető és olyan programot vagy alternatívát, ami megfogalmazza azt az üzenetet, ahogy mondtam, a jogállamiságban mit jelent. Ugye van egy javaslatunk például a választójogi törvény módosítása, hogy arányosabbá kell tenni a választási törvény, független ügyészséget kell működtetni, nem lehet az igazságszolgáltatásban egy kormánynak ilyen beleszólása. Antikorrupciós csomagot fogunk beterjeszteni még a héten a parlament elé, ami megelőzheti azokat az eseményeket, amelyeket most látunk, hogy kinek hány négyzetméteres a lakása, kinek nagyobb, kinek kisebb, és hogy milyen magánkölcsönöket kapnak, tehát hogy ebbe tenne egy rendet, de ugyanez vonatkozik az egészségügyel kapcsolatos javaslatainkra, a kórházi adósságrendezés. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert sok-sok olyan ügy van, de most mondhatok egy aktuális témát is, Ugye most jelent meg a PISA jelentés a magyar diákok tudás szintjéről, ami lesújtó. Sajnos az elmúlt két évben nagyon sokat zuhant a fiatalok tudás szintje.
Úgy láttam a grafikonokat, hogy a 2009 óta esik.
2009-től 12-ig, igen, akkor volt egy mérés, akkor is zuhant, de most 12-höz képest is egy nagy zuhanás tapadja. 13-ban publikálták, és ugye most jelent meg az új PISA felmérés,
ami 16-ban
jelent meg, és sajnos az még további zuhanást mutatott. Tehát ugye ebben is kell alternatívát felmutatni, és nem feltétlenül az intézményrendszerre vonatkozó, hogy most klik, nem klik, hanem a gyerekekről milyen elképzelések vannak.
Említette a választási rendszert, ez egy tisztán arányos választási rendszer volna. Mit kívánnak elérni egy ilyen javaslattal most, amikor ennek a megszavazásához egyelőre nincs támogatottságú?
Így van. Azért érzem az ellentmondást az ön részéről, hogy most akkor vannak javaslatok, amit úgyse fogadnak el, de közben meg alternatívát szeretnénk építeni. Ezek a javaslatok erről szólnak. Tehát mi azt akarjuk bemutatni, ha ez az ellenzéki erő, ez az együttműködő erő hatalomra kerül, akkor nem él vissza azzal a felhatalmazással, amit a Fidesz kapott és amelyel visszaért. Nézzük meg, Fidesz kapott 44%-ot most 2014-es választásokon, és kétharmados többséget tudott elérni a parlamentben. Mi ezen szeretnénk változtatni, hogy a választói akarat sokkal jobban tükröződjön a parlamenti erőviszonyok között, és legyen egy együttműködési kényszer is akár a bekerülő pártok között. Nyilván fontos a kormányozhatóság figyelmevéte. A mi javaslatunk ebből a szempontból egy provokatív javaslat, ami tisztán arányos választási rendszerről szól. Itt már ugye több szakértő is, meg más párt is jelezte, hogy valamilyen kompenzáció kell a kormányzó képesség elérése érdekében, de az arányosságon mindenképpen változtatni kell. Tehát így az nem lehet, hogy egy választáson, aki nem kapja meg a többséget, az egy kétharmados többséget tudjon a parlamentnek magánként, és ugye azzal operáljon. Tehát ez egy provokatív javaslat, de azt akarjuk bemutatni, hogy mi milyen választási rendszert szeretnénk 18 után.
De nem elegendő, nem volna egyszerűbb legyőzni a Fidesz jelöltjét a következő választásokon, az egyéni választókerületekben, mint új választási rendszert fabrikálni? Nem nagyon van esélye.
Nézze, ahhoz, hogy új választási rendszert tudjunk a parlamentben elfogadtatni, az le kell győzni a fideszes jelöltet.
Tehát ha legyőzik a fideszes jelöltet, akkor lesz akkor egy tisztán arányos választási rendszerünk listás szavazásokkal, aki a listán nyer, az kapja meg a mandátumot.
Ahogy mondtam, ez egy provokatív javaslat, ami tisztán arányosságról szól, de még egyelőre más pártól nem kaptunk visszajelzést, hogy ők mit gondolnak erről, milyen javaslataik vannak, miért nem szeretnénk egyedül uralkodók lenni. Nekünk vannak kezdeményezéseink, és szeretnénk, hogyha ebben lenne együttműködés.
Lesz olyan kezdeményezésük, amikre most úgy néznek, hogyha az emberek ezt meghallják, akkor azt fogják mondani, hogy ez igen.
Valószínűleg a igen.
Mert ugye a választási rendszer fabrikálása és a jogállamiság finom kérdései, azok nem ebbe a körbe tartoznak.
Így van. Ugye erre utalta amit említettem, ugye ez a 4 pontos biztos megélhetés csomagunk, ami a minimálbérről szól, az energiaárakról szól, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentéséről és a nyugdíjak normális rendezéséről. Ugye ez például egy kiindulási alap, de ugyanilyen javaslatokat szeretnénk az egészségügyben, az oktatásban megfogalmazni, ami valóban közvetlenül érinti az embereket. Látni kell azt, hogy nyilván a mindennapi életben, hogy mi foglalkoztatja a választókat, az nem az alaptörvény vagy az alkotmány, nem a jogállamiság, miközben a mindennapi életet ezt teszi keretbe. Tehát az, hogy rosszabb egy-egy társadalmi csoport helyzete, és kirekesztődik egy társadalomban, és azt látjuk, hogy százezrek, milliók sodródnak ilyen helyzetbe, hogy egyszerűen kirekesztődnek a társadalom perifériára, annak egyik oka az, hogy a jogállamiságnak különböző intézményei sérültek. az alkotmánybíróság nem mondhat semmit gazdasági ügyekben, adóügyekben, költségvetési ügyekben. Ugye, ha visszagondolunk a Sólyom László által vezetett alkotmánybíróságra, hány olyan ügyben hozott döntést, ahol alapjogok mellett kiállva szerzett jogokat védett meg. Ugye ma Magyarországon megszűnt a társadalombiztosítás. Tehát ez a kifejezés, ez a Fidesz kiirtotta a teljes magyar jogrendszerből. Nyilván ez az embereket nagyon nem ütötte meg, tehát nem jutott hozzájuk el ez az információ, hogy már a fogalom sincs, de a mindennapi életben bizony érzékelik azt, hogy az a szociális háló, ami nyilván a válság után meggyengült, de az nem, hogy nem tért vissza, hanem még nagyobb lyukakkal rendelkezik, és még többen esnek ki belőle. Mondok egyetlen példát, 100 000 vannak most is szolgáltatás nélkül, 100 000 háztartáson kikapcsolva, vagy gáz, vagy villany, vagy más szolgáltatásból. Tehát például azért ez azt jelzi, hogy az ő kezüket a Fidesz kormány elengedte.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.